Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Évek óta mírja a magyarok boldogság szintjét a kincs. Tavaly a 10-es skálán 7,3 volt az átlag.
Ez volt az első olyan év ebben a 4 éves ciklusban, amióta mérjük ezt a boldogságérzetet, amikor a nők valamivel boldogabbnak érezték magukat, mint a férfiak. A férfiaknál 7,2, a nőknél 7,3 volt a átlagos érték.
Idén is több kategóriában hirdette meg a páratlan szülődíjat az Egyszülős Központ.
Következő hetekben várjuk a jelöléseket, és ezt követően egy szakmai zsűri fogja kiválasztani, hogy kik is kapják az év páratlan szülődíját.
Átadta a HABI gyermekirodalmi szervezet az év legjobb gyerekkönyveért járó díjakat.
Idén a 0-tól 6 éves korosztályig Marék Veronika könyve, a Torzomborz és Prémszakál nyerte a szakmai zsűri díját. Veronika tényleg egy ikon, és az, hogy 80 sok évesen még mindig kimagaslót alkot, ez fantasztikus.
Elindult a Millió lépés az iskoládért tavaszi kampánya lendői formába mottóval.
Millió lépés június 8-áig fog tartani, és nagyon sok izgalmas személy lesz az, ismert színész, sportoló, szervet ültetett, aki minden héten inspirál és motivál minket, hogy menjünk, lépjünk többet, mozogjunk és figyeljünk oda az egészségünkre.
Március 20-án volt a Boldogság Nemzetközi Napja. A nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a modern társadalmak fejlődését nem csupán gazdasági, hanem életminőségük és testi-lelki jólétük alapján is értékelni kell. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért évek óta monitorozza a magyarok közérzetét. A kincsközérzet barométer eredményei szerint Magyarországon a házasság és a stabil párkapcsolat kulcsfontosságú a boldogság színnövelésében, a legboldogabbnak pedig a kisgyermeket nevelők érzik magukat. Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Kopp Mária, az intézetünk névadója volt az, aki a magyarok boldogságérzetét kutatta, meg is jelent könyve a magyarok boldogságérzetéről, illetve a magyarok lelki állapotáról. Ezért az ő nyomdokaim már 2020 óta hónapról hónapra monitorozzuk azt, hogy milyen a magyar embereknek a közérzete. Ezt 6 ismérv alapján tesszük, és ebből az egyik pontosan a boldogságérzetre vonatkozik. Minden hónapban egy 10-es skálán megkérdezzük azt, hogy mennyire érzik magukat boldognak a magyar emberek.
Mit mutatnak a legutóbbi mérések, mondjuk így a Boldogság Világnapja apropóján, boldogabbak vagyunk-e mi magyarok?
2024-ben 7,3 volt az átlagos érték ezen a bizonyos 10-es skálán. Itt hozzá kell tenni, hogy a év első 2 hónapjában egy kicsit ennél magasabb értékeket néztünk. Egyébként a 2024-es érték az 1/10-del elmarad a 2021-es, illetve a 22-estől, akkor átlagosan 7,4 volt a magyaroknak a boldogság érzete. Ami izgalmas a 2024-es évben, hogy ez volt az első olyan év ebben a 4 éves ciklusban, amióta mérjük ezt a boldogságérzetet, amikor a nők valamivel boldogabbnak érezték magukat, mint a férfiak. A férfiaknál 7,2, a nőknél 7,3 volt a átlagos érték.
Mit mutatnak ezek az értékek, mondjuk a kor, a lakóhely, vagy éppen a párkapcsolat az, mennyiben befolyásolja ezt a bizonyos boldogságszintet?
3 olyan tényező van, amely különösen fontos, amikor a boldogságérzeteket figyeljük. Az egyik az életkor, itt minden évben és minden időperiódusban az tapasztalható, hogy akik fiatalabbak, ők mindig általában boldogabbnak érzik magukat, mint az idősebb korosztály, tehát az életkor az egy fontos befolyásoló tényező. Azt is látjuk, hogy a családi állapottal is van jelentős összefüggés. Itt azt tapasztaltuk, hogy bármikor is történt a felmérés, általában azok, akik stabil párkapcsolatban élnek, leginkább házasok, az ő értékeik mindig az átlaghoz képest magasabbak voltak. 2024-ben a házasoknál 7,7, az élettársi kapcsolatban élőknél 7,6 volt a átlagos érték, ami ugye mind a kettő magasabb, mint a 7,3-as országos átlag, és hát hozzájuk képest az özvegyeknél például csak 6,4, delváltaknál 6,6 volt a átlagos érték. A harmadik tényező pedig a gyermek léte a családban, vagy általában a gyermeknevelés. Ugye itt is az tapasztalható, hogy minden évben a legboldogabbnak azok tekintették magukat, akik kiskorú gyermeket nevelnek, különösen a 3 év alatti kisgyermekesek mondták magukat a legboldogabbnak, tehát akik gyesengyeden vannak. Az ő esetükben mindig 8 fölötti volt ez az érték, ez így volt 2024-ben is, akkor 8,1 volt az ő átlagos értékük, ami messze magasabb, mint a országos átlag.
Melyik évben voltunk mi magyarok a legboldogabbak? Ugye mondta, hogy évek óta mérik már ezt a trendet.
Így van, a 21-es év érdekes módon, illetve a 22-es évben úgy tűnik, hogy boldogabbak voltunk. Ugye 21 végén, amikor kijöttünk a koronavírus járványból, illetve 22 év eleje az olyan időszak volt, amikor a legmagasabb értékeket mértük. Aztán ezt követően 22 fél évétől, amikor már lehetett érezni a háború gazdasági hatásait, és utána valamelyest csökkent az érték, de továbbra is jellemző az, hogy azok, akik stabil családi kapcsolatban élnek, akik gyermekeket nevelnek, ők a nehézségek ellenére is mindig boldogabbnak tekintették magukat, mint a többi csoportnak a tagjai.
Ez a magyar mérés összevethető esetleg más nemzetközi mérésekkel is?
Nagyon sokféle módszertan létezik, van ez a világ boldogság indexe, amely teljesen más módszert alkalmaz. Nyilván érdemes ezeket is megnézni, de ez egy olyan módszer, amelyet mi használunk. Ezt a 10-es skálát egyébként mások is szokták, a KSH is szokta ezt mérni. E tekintetben az azért jól látszódik, hogy a 2000-es évek elejéhez képest, a 2010-es évek második felétől elkezdett növekedni ez a 10-es skálán mért érték. Nyilván az elmúlt évek nehézségei, a háború, a koronavírus járvány kicsit visszavetette, de amikor, ahogy említettem, például kiláboltunk a koronavírus járványból, akkor ez jelentősen megemelte, aztán a gazdasági nehézség az inflációs időszakban megint kicsit lejjebb ment ez a szám, de összességében elmondhatjuk, hogy ez a 7,3-7,4 körüli érték jellemző most már negyedik éve a magyarok boldogságérzetére.
Fűrész Tündét, a kincselnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Magyarországon az egyszülős családok száma meghaladja a 340 ezret, és több mint 500 000 24 évesnél fiatalabb gyereket, vagyis a gyerekek több mint ötödét egyetlen szülő neveli. Az elmúlt 10 évben 10 000-re nőtt a gyermeket egyedül nevelő édesapák száma, az egyszülős családok 8%-a nagy család, arányaiban pedig a sérült gyermekek száma is magasabb. A szülők elismerésére idén is meghirdették a páratlan szülődíjat, tájékoztatta az Inforádiót az egyszülős központok vezetője, Nagy Anna.
Ma Magyarországon több mint 340 ezer olyan család él, ahol vagy csak az édesanya, vagy csak az édesapa neveli a gyerekeket. Hogyha az egészen pici újszülöttektől kezdve az egyetemistákig megnézzük a számokat, akkor több mint 500 000 olyan gyerekről beszélünk, akit egyetlen szülő nevel. Úgyhogy nemzetközi összehasonlításban is elég magas Magyarországon az egyszülős családok aránya.
Mik a legnagyobb nehézségek számukra?
Az egyszülős élethelyzet az részben gyakorlatilag is nagyon sok nehézséget jelent, hiszen amikor két ember munkáját egyetlen ember csinálja, nem csak néhány napig, hanem éveken keresztül, az bizony nem könnyű. Ez jelenti azt is, hogy a család anyagi helyzete általában jóval nehezebb, mint a két szülős családban élőké, de egyáltalán a napi logisztikát megoldani is, hát az néha nagyon nehéz. De ez nem csak gyakorlati, mindennapi nehézségeket tud jelenteni, hanem nagyon komoly lelki nehézséget is, hiszen akár egy válás, akár egy haláleset miatt válik egy család egyszülőssé, ott bizony olyan trauma az, amivel szembesülniük kell, ahogy elkezdődik ennek az egyszülős családnak az élete, amit fel kell dolgozniuk. Fel kell dolgoznia a szülőnek, fel kell dolgoznia a gyereknek, és gyakorlatilag újra kell építeniük az életet. Tehát ez mind mindennapi gyakorlati szempontból, mind pedig lelki szempontból nem egy könnyű élethelyzet.
Mennyire vannak nagy családok az egyszülős családok között?
Az egyszülős családoknak körülbelül a 8%-a, ami azt jelenti, hogy egyetlen szülő 3 vagy több gyereket nevel. Hogyha megnézzük a számokat, akkor itt sok ezer családról van szó. Általában úgy gondolunk az egyszülős családokra, hogy van egy édesanyja, aki neveli a gyerekeket. De azért ez sok esetben nem így van. Az elmúlt 10 évben nagyon megnövekedett az egyedülálló édesapák száma, és több mint 64 ezeren vannak, akik apaként nevelik egyedül a gyerekeiket. De hogyha megnézzük ezeket a nagy számokat, akkor még mindig azt látjuk, hogy az egyszülős családok több mint 80%-ában az édesanya a családfő. Ami még fontos, hogy az egyszülős családokban arányaiban magasabb a sérült gyereket nevelők száma. Sajnos nem ritka az, hogy amikor egy gyerek tartós betegséggel születik, vagy kiderül, hogy sérült gyereket fog nevelni a család, akkor az egyik szülő nem tudja, nem bírja elvinni ennek a nehézségét, hogy megromlik a szülők kapcsolata. És ilyenkor az egyik szülő marad egyedül egy olyan nehezített vagy nagyobb teherrel, ami a két szülőnek is sok volt.
Az egyszülős családoknak mennyire jelent segítséget az a sok családpolitikai intézkedés, ami ugye az elmúlt másfél évtizedben megjelent Magyarországon, legyen szó akár Csokról, akár mondjuk az ESZTIA visszatérítésről, megérzik ők is ezt a segítséget?
Nagyon fontos, hogy ami a családoknak általában segítséget nyújt, az az egyszülős családoknak is segítség, hiszen amikor a Csokra gondolunk, amikor az adókedvezményre gondolunk, vagy most, amiről sokat beszélünk, az édesanyák SZIA-mentességére, ha 2 vagy 3 gyereket vagy többet nevelnek, ezek mind-mind vonatkoznak az egyszülősökre is. De nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az elmúlt néhány évben olyan jogszabályok is születtek, amik kifejezetten is célzottan az egyszülős családokat segítik. Tehát az, hogy duplájára emelkedett az elmúlt néhány évben az árvaellátás minimuma, az azt jelenti, hogy a korábbi 24 ezer forint helyett most már több mint 50 ezer forint havonta az árvaellátás minimális összege. Vagy az, hogy az állam megelőlegezi azokat a tartásdíjakat, amik valamilyen oknál fogva nem érkeznek meg a külön élő szülőtől, ez szintén nagyon nagy segítséget jelent. Hiszen most már havonta több mint 80 ezer forintot kaphatnak a családok tartásdíj megelőlegezésként, ami azt jelenti, hogy ha a külön élő szülő úgy dönt, hogy ő mégsem támogatja a gyerekét, akkor az állam belép és megteszi ezt a szülő helyett.
Idén már 6. alkalommal hirdették meg a páratlan szülő díjat, amivel ugye az egyedülálló szülők munkáját szeretnék elismerni. Mit lehet erről így előzetesen tudni?
Bár nagyon sok egyszülős család él körülöttünk, mindenki körül vannak egyszülős családok, valahogy mégis kevés szó esik róluk. És azt hiszem, hogy addig, amíg valaki közelről meg nem éli, vagy meg nem tapasztalja ezt az élethelyzetet, nagyon nehéz elképzelni, hogy ez mennyire nehéz élethelyzet. Úgyhogy amikor létrehoztuk a páratlan szülődíjat, akkor pontosan az volt a célunk, hogy egy kicsit jobban felhívjuk a figyelmet ezekre a családokra. A páratlan szülődíjra gyakorlatilag bárki jelölhet olyan szülőt, aki egyedül nevel bármilyen oknál fogva gyereket. És nem csak egyetlen egy elismerést osztottunk ki és osztunk idén is, hanem több kategóriában is ítélünk oda díjat. Tehát édesanyának, édesapának, sérült gyereket egyedül nevelő szülőnek, nagyszülőnek, hiszen nagyon sokan az unokájukat nevelik egyedül, illetve egyedülálló nagycsaládosoknak is szoktunk kiadni díjat, és az idén is így fog ez történni. Nagyon sok pályázat szokott érkezni, úgyhogy mindig nagyon-nagyon nehéz kiválasztani, hogy ki is az, aki megkapja a díjat, de én azt hiszem, hogy itt nem csak magáról a díjról van szó, hanem arról is, hogy azok, akik végül is az év páratlan szülőjeként ebben az elismerésben részesülnek, ők egy kicsit képviselik azt a több 10 000 vagy 100 000 családot és családfőt is, akik ugyanolyan élethelyzetben élnek, mint ők. A mai napon hirdettük meg ezt a pályázatot, úgyhogy a következő hetekben várjuk a jelöléseket. Barátoktól, ismerősöktől, néha maguk a gyerekek jelölik a szüleiket, és ezt követően egy szakmai zsűri fogja kiválasztani, hogy kik is kapják az év páratlan szülődíját. Május végén lesz a díjátadó, és a nyertesek nem csak a díjat, hanem egyenként 145 ezer forintos pénzdíjat is kapnak tőlünk.
Nagy Annát, az egyszülős központok vezetőit hallották. tizedik alkalommal adta át a Habi Gyermekirodalmi Szervezet az év legjobb gyerekkönyveiért járó díjakat. Az elismert szerzőkről és műveikről Rozgonyi Ádám beszélgetett Berg Judit íróval, a Habi elnökével.
Idén a 0-tól 6 éves korosztályig Marék Veronika könyve, a Torzomborz és Prémszakál nyerte a szakmai zsűri díját, aminek nagyon örültünk, mert hát Veronika tényleg egy ikon, és az, hogy 80 sok évesen még mindig kimagaslót alkot, ez fantasztikus. Vannak olyan könyvek, amelyek valóban aktuális kérdésekre reflektálnak. Például ilyen Színvai Dániel első könyves díjazottnak a műve, az a címe, hogy Párhuzamok, és ez egy egészen különleges, gyakorlatilag tárgyként is műalkotásnak értelmezhető könyv, mert az egyik borítóján egy nő portréja van, a másikon egy férfié. Mindkét irányból lehet olvasni a szöveget. Mind a kettő egy rövid útnak a története. Egy nő is elindul valahová, és egy férfi is elindul valahová, és ezek a párhuzamosok meghazudtolva a fizika törvényeit középen mégis csak találkoznak. Nagyon-nagyon izgalmas, vizuális élmény is, és nagyon szép lírai szöveget írt hozzá Színvai Dani. Ezt a könyvet például elsősorban kamaszoknak ajánlom.
De gondolom, hogy idősebbek is ugyanúgy
kedvet. Ja, persze, de hogy igazából, tehát ez nem egy kisgyerekes könyv, mert hogy ugye ez a gyermekirodalom, ez valójában a gyermek és ifjúsági irodalom, tehát itt ebben a versenyben egészen a fiatal felnőtt korig szóló könyvekig versenyezhetnek a könyvek. Úgyhogy ez például pont egy olyan könyv, ami szerintem kimondottan a gimnazista korosztályt, és természetesen az annál idősebb korosztályt is megszólítja. Ha a korosztályok szerint haladunk tovább, a következő korcsoport az a 6-12 éves korosztály. Kis Judit Ágnes gyönyörű mesekönyve, a Tuja Szörny és Nyírfa Kobold lett a 6-9 éves korosztály győztese. Ez egy nagyon-nagyon szép mese arról, hogy megérkezik egy olyan lény egy közösségbe, aki kívülálló, aki máshonnan menekül, máshonnan érkezik, és hogy illeszkedik be, milyen nehézségei vannak, hogy fogadják őt be, miután megismerték. Akkor a kategória másik győztese, az pedig a 9-től 12 éves korosztályig. Szerintem minden polcon ott van a helye, mert gyönyörű a mese, és annyira szépek Rófusz Kinga illusztrációi, hogy önálló művészeti albumként is elmegy ez a könyv. Egyébként Rófusz Kinga is shortlistre került illusztráció kategóriában, de a díjat végül is a szerző Gimesi Dóra kapta. A könyv címe az, hogy Amikor mesélni kezdtek a fák, és ez egy gyönyörű történet négy generáció nőiről. Annyi az alaphelyzet, hogy kivágnak egy fát a ligetben, és egy dédmama a dédunokájával sétálva, ahogy nézegeti a fa évgyűrűit. Az évgyűrűkön keresztül valahogy bekerülnek a dédmama gyerekkorába, a nagymama gyerekkorába, az édesanyja gyerekkorába, és a kislánynak is van egy története. És akkor van a 12 pluszos, tehát ez tulajdonképpen az ifjúsági irodalmi kategória, Somfai Anna a Fal túloldalán című könyve nyerte a díjat, ami tulajdonképpen a berlini fal utolsó éveiben játszódik, Berlinben, annak is az NDK felüli oldalán, illetve Magyarországon, és egy kamaszlány, egy magyar lánynak a története, aki kijut az NDK-ba, és ott szerelmes lesz egy német fiúba, aki aztán jön Magyarországra. És tulajdonképpen a külön díjasunk, ő is versenyzett ebben a kategóriában, mert hogy ő Zágoni Balázs. A mostani könyve, amivel versenyzett, az a cím, hogy A csillag és a százados, és ez egy elképesztő történelmi regény a holokausztról, két fiú barátságán keresztül.
Szóval ez már nem annyira a kisgyermekek számára készült.
Nem, ez már az ifjúsági kategória, de én azt gondolom, hogy pont azért, mert hogy a szerző bravúrosan bánik az érzelmekkel is, meg a történelmi adalékokkal, meg a megrázó és felemelő epizódokkal, hogy feldolgozható már egy felső tagozatos gyereknek is. Most idén 3 Silent Bookot is neveztek a versenyre, sőt, az ahhoz nagyon hasonló képeskönyvekből, ahol minimális szöveg mellett tulajdonképpen a képek mesélik a történetet. Képeskönyvből is volt még több a mezőnyben, és végül egy ilyen Silent Book, Márai Marian könyve, az Elérhetetlen nyerte a díjat. Egészen bravúros könyv. Szavak nélkül mesél az elszigetelődésről. Alapvetően azt hiszem, hogy az autista spektrumon élő gyerekek világát mutatja be egy fiúról, aki az üvegbúra alatt él és cseperedik, és retteg a külvilágtól, de azért óhatatlanul be kell engednie bizonyos információkat, bizonyos hatásokat. Próbálkozik is kitekinteni, próbálja értelmezni a kinti világot. A kinti világ is próbálja őt értelmezni, de ott van köztük ez a búra, ami elválaszt és torzít, és minden egyes kép egy önálló műalkotás, és abszolút nem muszáj autizmussal élők szempontjából értelmezni ezt a történetet, mert bárkinek a lelki állapotáról mesél, aki elszigetelten él, akit nem ért igazán a környezete.
Berg Judit írót, a Habi elnökét hallották. Ma Magyarországon a gyerekek negyede, három felnőttből pedig kettő túlsúlyos vagy elhízott, amivel a világ elsők között vagyunk. Az elhízás azonban nem esztétikai, hanem egészségkérdés. Erre fókuszál a Millió Lépés most induló tavaszi kampánya Lendülj formába mottóval. A részletekről a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját, Grózdi Csabát hallják.
Van, amit öröklünk, és nem tudjuk megváltoztatni az alakunkat, a hangunkat, a szemünk színét, a magasságunkat, de ahhoz, hogy egyébként ezt az öröklött testet, ezt mennyire mozgatjuk, mennyi izomzatunk lesz, és mekkora testsúllyal mozgunk, erre igenis van hatásunk. A rendi formában, ugye ez egy gombként is megjelenik az applikációban, és aki belép ebbe a kis új felületbe, oda be tudja írni a testsúlyát, a testmagasságát, és meg tud adni egy célsúlyt is. Nem a vágyakat kell megadni, hanem egyfajta realitást, tehát egyfajta kis lépésekkel adjunk előre módot, és akkor grafikusan majd fogja szépen látni, hogyha hetente beírja ezeket az adatokat, hogyha tesz magáért, akkor el fog tudni jutni a vágyott célsúlyig. És ehhez az applikáció most mindenféle egészséggel kapcsolatos üzeneteket, illetve kis motiváló jelvényeket fog adni annak, aki ezt elkezdi. És lesz benne még egy nagyon fontos dolog, a haskörfogat mérés lehetősége. Ugyanis a haskörfogatunk az picit leírja azt, hogy mennyi a zsírmennyiség és mennyi az izommennyiség a testbe így hüvelykúj szabályként. És erre odafigyelünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ez az úgynevezett hasi zsír, ez nagyon nagy összefüggést mutat a szívérendszeri betegségekkel és halálozással. Ugye az ingyenes millió lépés június 8-áig fog tartani, és nagyon sok izgalmas személy lesz az, ismert színész, sportoló, szervát ültetett, aki minden héten inspirál és motivál minket, hogy menjünk, lépjünk többet, mozogjunk és figyeljünk oda az egészségünkre.
A Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját, Grózdi Csabát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy évek óta méri a magyarok boldogság szintjét a kincs. Tavaly a 10-es skálán 7,3 volt az átlag.
Ez volt az első olyan év ebben a 4 éves ciklusban, amióta mérjük ezt a boldogságérzetet, amikor a nők valamivel boldogabbnak érezték magukat, mint a férfiak.
Idén is több kategóriában hirdette meg a páratlan szülődíjat az Egyszülős Központ.
Következő hetekben várjuk a jelöléseket, és ezt követően egy szakmai zsűri fogja kiválasztani, hogy kik is kapják az év páratlan szülődíját.
Átadta a Habi gyermekirodalmi szervezet az év legjobb gyerekkönyveért járó díjakat.
Idén a 0-tól 6 éves korosztályig Marék Veronika könyve a Torzomborz és Prém szakáll nyerte a szakmai zsűri díját.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.